Az újságíró másnap két arany ingombot és brilliáns beltűt kapott, sőt, egy arcképet is férfi részről. Aláírás még nem volt alatta, ellenben az emlékezetes kirándulási hely neve. Jelentkeznie kellett audenciára, hogy megköszönhesse. A kertben fogadták. Megmutatták neki a lakás régi képeit. A herceg kiosztotta neki a munkát, sőt, pár nap múlván magán a telepen nyilvános nappal végigment vele, és kijelölte, hogy melyik részlet az, amely neki tetszik. Az újságíró szinte egyszerre egészséges lett. Nem is fürdött többé. A feje nem zsibbadt, a lába nem csetlett botlott. A nagykereskedőt, aki azon melegiben megkérte, hogy az udvari szállítóságot szerezné meg neki, lerázta a nyakáról. Maga sem tudta, hogy egyszerre az egész fürdőteleppel ismerettségben állott. A magyar társaság úgy szólván veszkődött érte. A politikusok érkeztek a hazából, leöcsémezték. Egy jelentékeny részvénytársaság elnöke minden átmenet nélkül lap alapításról kezdett vele tárgyalni. Kis mágnás lányok jöttek a nagyszülőikkel. Hogy nem, az újságíró azon vette észre magát, hogy minden nap teniszezik velük. Sőt, azon, hogy az egyik, a középső, kurizál is neki. A kicsi bűbájos teremtés volt, rózsa és aranyszín, gyöngéd, mégis teli, verekedett, mint egy fiú, és holdas éjeken francia verseket írt. Egyike azoknak a mágnás leányoknak, akik bár sajnálják, de helyeslik Mária Antoinette kivégeztetését. Az arisztokrácia hölgyei között vannak ilyen kis forradalmárok, akik ideálnak egy csupahaj költőt, festőt vagy muzsikust választanak, de rendszerint egy kopasz mágnáshoz mennek nőül. Az újságíró ismerte ezt az esetet, és lovagias tartózkodással viselte magát. Nem látta meg a legnyilvánvalóbb azsit, a legvaskosabb bógot sem hallotta meg. Egyébként is a herceggel volt tele. A herceg pedig vére. A fiatalember határozottan tetszett neki. Legelsőbben is tiszta, rendkívül tiszta volt. Mindkettő ama pedáns fajtából való, mely nem tűr ruháján egy türemlést, a cipőjén egy porszemet. És ezt kívánja embertársaitól is, e szerint ítéli meg őket. A nagy elvekben is tökéletesen megegyeztek. Vallás erkölcsi alap a fő, ha nem volna Isten, akkor is hinni kellene benne. Vallás nélkül az emberiség folyton Kaint és Ábelt játszana. Úriembernek kell lenni, mindenkinek úriembernek. Amit kimondunk, annak úgy kell lenni. A következetesség a fő. Az ember egyenesen tartsa magát. A szegények jó részt tolakodók és hazudnak, de azért nem kell velük rosszul bánni. A cseléddel azonban fraternizálni nem szabad. Ha nem fogják őket szigorúan, akkor csalnak és lopnak. Mindenkinek szabad akarata van, tehát mindig a jót és a tisztességeset kell akarni. A politika voltak éppen a császár dolga és a hadseregé. Övék a felelősség. Azt nem lehet kívánni, hogy a más ostobáságaiért esetleg a felség szenvedjen területe épségében, amitől Isten ments. A haszon esetleg legyen a másé, a kár pedig az övé. Ez nem megy. Nem kell reformálni. A reformerek svindlerek. Kálvinisták és zsidó újságírók mindenféle bolondokat akarnak, amit ők mindenféle szép neveken neveznek el. Nem kell más, mint mérsékelt előrehaladás. Aurél nem tettette magát, nem szolgai hajlandóságból, de őszintén osztotta ő fensége meggyőződéseit. A gazdag burzsoa, az eladósodott úriosztály, a herceg erkölcstana és világnézete voltak éppen ugyanegy, hogy egy, sőt több esetleg nagyon sok magyar újságíróban rezonál, ez csodálatos, és még a regényíró fantáziája előtt is fölöttébb szövevényes. Nincs is mit bontogatni. Elég az hozzá, hogy Aurél nem értette, hogyan élhetett, amíg a herceget nem ismerte, és boldogságát csak az rontotta meg, hogy folyton rettegett. Egyszer csak kitesznek. Otthonról megírják, ki vagyok, kinek tartozom. Csak nem az összes belvárosi szaboknak. Egyik gorombáskodott is velem. Miket mondott? Esetleg azt is megtudják, hogy az apám papszabó volt, és predikátumom, sőt, pecsétgyűröm is inkább anyai ágamat illeti egy papbácsi révén. Aki azonban egy valóságos herceg közelébe jut, azt még a gondviselés is kedveli. Azok a magyarországi nagyurak, akiknek némi, hihetetlenül alázatos érintkezésük volt a herceggel, dicsekedtek az újságíró ismeretségével. Jókat beszéltek róla a háta mögött, nehogy az viszont róluk beszéljen rosszat. Nem tudták, mennyire ül benne a nyerekben. Talán egészen. Ő maga sem tudta, hogy áll. Julit mulattatta, felüdítette, az bizonyos. De a férfi nem tudja, hogy áll egy asszonnyal, amíg az neki meg nem mondja. Ostobák és gyávák vagyunk jó részt, és nem hódítunk utcolván soha. Csak behódolunk. A fiatalember próbálta kémlelni a helyzetet. De két álló hétig semmi pozitívum, kivévén két igen jelentéktelen szimptomát. Az egyik az, hogy Júli az újságíró keskeny és kövér asszonyos kezét nézte, ráütött. Hogy tarthat egy férfi ilyen kezet? Ez csúf. Keményíteni kell. Vívni. A másik jelenség valamivel súlyosabb, négy szem közt történt. Az asszony meglehetősen idegen megkérdezte. Van önnek készpénze? Nem szűkölködik? A fiatalember elvörösödött, a pénzkérdés váratlan és brüszk felvetése megalázta. Ám a következő pillanatban már tudta, hogy a sértésre elnézve értékes, ha ki tudja használni. Fölugrott, vette a kalapját, és az ajtónál mondta. Ezt a kérdést senkinek sincs joga hozzám intézni. Júli megsajnálta, amit mondott, de igen okos nő volt. A fiatalember után ment, megfogta a kezét. Na, na, csak nem kell heveskedni, megsértődni. Én tudom, maguk írók kik. Én színésznő voltam, egy menázson éltem magukkal. Önök között még a legjelesebbek is megszorulnak 10 forint erejéig olykor. Ismertem egy akadémikust, minden évben éhezett 1-2 napot. Nem tudják a jövedelmüket beosztani. És ahogy a színészek mindent elköltenek a hasukra, maguk meg kidobálják a pénzt, hogy útnak látszassanak. Ók olyanok, mint egy rossz asszony. Na, na, haragudni azért nem kell. Aztán maga még nagyon is fiatal. Hány esztendős? 27. Én is annyi. De én sokkal többet láttam, értem. Én tőlem semmit rossz néven nem szabad venni. Én vagyok a jó Júli. Azt hiszi, hogy a herceg azért szeret engem, mert csinos vagyok? Azért, mert jó vagyok. Hozzám bizalommal lehet. Tudom én, hogy mit jelent az, amikor nincs készpénz. Eleget nem volt nekem is. Akkor dobáloztam a banknótával, most élére rakom a nikkel pénzt is. Tudja-e, asztalos, mennyi van a könyvecskében? Megmondom magának. 1,5 millió. Ha egy kis pénz állandóan együtt van, nagyszerűen piadzik. Azt mondhatom magának. A herceg nekem születésnapomra is pénzt ad, csak hogy őfenségének fogalma sincs az értékről. Múltkor 100-ast kaptam tőle születésnapomra, és nagyra volt vele, hogy ő milyen nobilis. Máskor meg kisebb fehérneműre 10 000 forintot ad. A felség nem jár mi közöttünk, emberek között a földön. Ő egy katona és egy angyal. Egy angyal a katonában. Júli roppant jó ízűen nevetett, boldog volt, hogy közönséges és régi dolgokról beszélhetett. Elvette Aurélitól a kalapját, leültette, kérlelte, mulattatta. Tudja-e, hogy magát a herceg nagyon megszerette? És tudja-e, miért? Mert látta, hogy irántam nagyon figyelmes és lovagias. Szereti, ha tisztelnek. Már többször férjhez akart adni. Folytak is ez iránt tárgyalások, de a vőlegényektől azt kívánta, hogy az esküvő után nála hagyjanak. Csak egy báró akadt, aki ebbe beleegyezett. A fenségnek egyszerre eszébe jutott, hogy aki erre képes, nem tisztességes férfiú, nem úriember, kiutasította. Ezen már az újságíró is elnevette magát. De még mindig megmaradt sértődött álláspontjánál, sőt, elvi kijelentéseket is tett. Az a férfi, aki nőtől pénzt fogad el, gazember. Akkor az a nő, aki pénzt vállal el a férfitől, szintén az, és én is az vagyok? Akinek van, az ad a másiknak, ha akar. Kell? Adjak? Majd megadja, ha miniszter lesz. Ojé, láttam én már sokkal tökkel ütöttem minisztereket is, mint maga. Előszobázott nálunk Bécsben nem egy. Különben nem erőltetem. Maga egy affektáns. Vagy egy ravasz. Mit akar maga itt? A hercegtől akar valamit? Mondja, mit? Az újságíró elhalványodott. Most mindjárt megtörténik a leleplezés. De az asszony inkább jó akaratúnak mutatkozott. Mondja meg, én keresztül viszem. A fiatalembert kezdetben zavarba hozta a Juli elfogulatlansága, de a tiszta helyzetben visszanyerte nyugodtságát, és Jós vádájára méltó határozottsággal szólott. Nem akarok semmit. Szeretem a pályámat, és azon sem ő fensége, sem ön nem használhatnak semmit. Az önök társaságába jutottam, tudom, mint pótművész, és nem mint férfi. De nekem tetszik a társaságok. Ez fürdői ismeretség, és tudom, vége, ha vége a fürdőzésnek. Ő fensége bölcsember, és nekem igen tanulságos, hogy közelében lehetek. Ez élvezetes nekem. Ha valaha drámát írok egy hercegről, legalább tudom milyen. Pénzem, amennyi nekem kell, van. Ami pedig a fő okot illeti, hogy itt settenkedem, azt nem mondom meg. Ez utolsó mondatot remegő hangon mondotta. Nem tettetésből, hanem mert érezte, hogy ebben van a kockázat, a merészség, ami miatt esetleg nyomban kidobják. Ám de Júli egyike volt a legegyszerűbb asszonyoknak, egyenes, csak nem katonás, a temperamentumában a legőszintébb. A férfi két halvány arcát az erős kezei közé fogta, és kedveskedve szólt. Maga szerelmes belém. Ezt értem. Erről lehet beszélni, de nem most.